Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kabinet teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, számol be a távirati iroda. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez, csak nem 200 tudományos közleménye tanulmánya jelent meg. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balázsi Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. Magyar Péter leendő miniszterelnök és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke múlt heti tárgyalásai után szakpolitikai szinten folytatódik a munka, kiemelten a közlekedési beruházások uniós finanszírozása terén, jelentette ki brüsszeli tárgyalásai előtt a leendő közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közlése szerint az elmúlt években jelentős források vesztek el, amit a vasút és a városi közösségi közlekedés fejlesztésére lehetett volna fordítani. Megbukott Romániában az Ilia Bolyan vezette Európa-barát koalíciós kormány a kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikusz Ordan államfő korában úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Egy évvel a tragédia után sincs felelőse a Parajdi bánya katasztrófának, miközben a Román Országos Sóipari Társaság csak a sürgősségi munkálatok felét végezte el, mutat rá a Rekorder oknyomozó portál. A Hargita megyei településen ma már csak egyetlen szálloda tart nyitva, a panziók más szálláshelyek és a turizmushoz kapcsolódó közétkeztetéssel, szuvenír árusítással foglalkozó kisvállalkozások is bezártak. Megrongálódott a monostori római katolikus templom és számos lakóház hajnalban, amikor a Richter skála szerinti 4,2-es erősségű földrengés rázta meg a Szerbia és Horvátország határán fekvő települést. A rengést Magyarországon is érezni lehetett, de belföldi településekről nem jeleztek károkat. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök holnaptól tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra. Moszkva viszont tömeges válaszrakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölte előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet szerdán reggel 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Leó pápa afrikai apostoli útja a közelmúlt napokban zajlott, és annak egyik állomása Algéria volt, amelynek hála Istennek volt egy magyar tanúja is, Hardi Titus bencés szerzetes, ő a beszélgető társam. Kedves Titus atya, neked Algéria miért volt fontos, hogy részt vegyél ezen a pápai eseményen, apostoli látogatáson? Mi az, ami téged Algériához köt, szíved miért vonzott Algériába?
Algéria nekem a gyerekkoromnak egy nagyon jelentős része. Édesapám mérnök volt, és az 1970-es években lehetősége nyílt arra, hogy kooperáns mérnökként Algériában kapjon munkát, és én így 5 éven át Algériában éltem. Konstantin városban voltunk, és ott tanultam a francia nyelvet, francia iskolában jártam, és találkoztam az egyházzal, egy nagyon zsinati egyházzal találkoztam, amelyik első kézből kapta zsinati impulzusokat, amik azért Magyarországon akkoriban nehezebben érkeztek, hiszen tudjuk, hogy mennyi szűrön keresztül tudott csak bejutni bármi is Magyarországra. Úgyhogy nekem ez egy meghatározó élmény volt. A identitásomban is később meghatározó volt, amit ott láttam abban az egyházban, az mozgott bennem, hogy annak az értékét azt szeretném itthon is látni, és hogy itthon is gyümölcsözzön mindaz, amit a második Vatikán zsinat hozott és jelentett számunkra.
Ez az egyház, amit te megismertél a 70-es években Algériában, mennyiben volt algériai egyház, és mennyiben volt francia egyház?
Nem volt algériai egyház a tekintetben, hogy bár 130 éven át, tehát 1830-tól 1862-ig Algéria az Franciaország részét képezte, nem gyarmatnak tekintették, hanem tengertúli megyének tekintették a területet, de különös módon ki volt mondva, hogy nem volt szabad az egyháznak a helyiek között missziós munkát végeznie. Úgyhogy a helyiek azok megmaradtak alapvetően muszlimnak, nagyon kevesen lettek keresztények közülük, és a helyiek azok a franciák voltak, akiknek a nagyon nagy többség az 62-ben elhagyta az országot. És egy izgalmas elágazási ponthoz érkezett az egyház vezetősége, meg az ott élők, hogy most akkor az egyház is összecsomagol le és elmegye. És sokan úgy döntöttek, hogy nem, ez a mi hazánk, nekünk itt küldetésünk van, és jelen maradunk. És innentől kezdve egy nagyon fontos fejezet indult el, hogy ez az egyház, ez vajon az algériak számára gyarmati múltnak a leszármazottja, vagy valami másról van-e itt ez szó. És az egyház nyilván csak azt tudta mondani, hogy mi nem Franciaország vagyunk, mi nem azt képviseljük, hanem mi keresztények vagyunk, mi Krisztus képviseljük, mi Jézushoz tartozunk, mi ezt a hitet éljük itten meg. És bizony sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ez az üzenet át tudjon menni a helyiekhez, és be tudják fogadni. Nem francia volt az egyház a tekintetben, hogy bár francia nyelvű volt akkorban gyerekkoromban, de már akkor is jellemezte az, hogy akik Európából vagy máshonnan érkeztek, és keresztények voltak, azok itt találtak otthonra. Tehát ott a vasárnapi szentmisén többségi franciák mellett voltunk magyarok, volt román is, és bolgár, meg más nációban is voltak, és emlékszem nagyon arra, hogy volt egy egyiptomi ilyen osztálytársam is, aki egyiptomi kopt keresztény volt, de hát ez volt a keresztény templom, úgyhogy ide jött ő is szentmisére, és akkor együtt vettünk részt rajta, és nekem nagy meglepetés volt, hogy egy alapvetően arabul beszélő fiú mit keresett a templomban, az egyháznak ezt az igazi katolicizmusát, az egyetemességét én először ott tapasztaltam meg.
A mi plébániánk, a felső Krisztinavárosi templom, és a ti családotok ide kötődik, és onnan tudom, hogy az egyrészt a Pattantyús Károly vezette énekkar tagjai voltatok, és hát a ti családotokban 3 gyerek egyházi pályára lépett. A te testvéred, aki Afrikában orvosként működik, a 8 boldogság közösség tagja, a te másik testvéred a tezéi közösségnek házas emberként komoly segítője és tagja, te meg bencés szerzetes vagy Pannonhalmán. Mi az, amit ti köszönhettek ennek, és talán ez szerepet is játszott abban, hogy az életeteket erre a pályára, erbe az irányba alakítottátok?
Nagyon nagy hálával kell gondolnom mindig a szüleimre, akik itt a hit útján elindítottak, és akikkel természetes volt az, hogy amit megérkeztünk Algériába, keressük meg azt, hogy van-e itt egyház, mert annyira keveset tudtunk, mikor elindultunk Magyarországról, hogy azt gondoltuk, hogy mi egy teljesen muszlim világba érkezünk, és egészen az megtörtént, ezt utólag egy elmerem most már mondani, hogy édesem plébánosától kapott szent ostját az anyukám 73-ban, hogy hát legalább majd karácsonykor tudjuk áldozni, mert hogyha nem lesz templom. Most ehhez képest teljes volt a meglepetésük, hogy Konstantinba érkezve nem csak hogy templom volt, hanem püspöki székhely, és a püspök atya, meg hát az egyház közössége fogadott bennünket. Jellemző volt, hogy az első közösség, aki igazán befogadott minket, és azonnal befogadott minket, az a templomi közösség volt. Tehát mi oda elmentünk, megtaláltuk a templomot, elmentünk vasárnap, és azonnal a mise után oda jöttek hozzánk, hogy kik vagytok, honnan jöttök, jó, hogy magyarok vagytok, jó, hogy itten van 4 gyerek, jó, hogy nincsen autótok, hát akkor hétvégén elviszítették ezt a tengerparton, mert ez természetes volt, hogy a hétvégén Algériában a tenger megyünk, mert hogy jó idő van, klassz a tenger, nagyszerű strandok vannak, akkor legyünk ott. Úgyhogy azonnal a közösség az ott született meg. Tehát hogy az első, amit mondanék, az, hogy az egyház az közösség. Az egyház ott él, ahol a közösség van. Ez egy ilyen evidenciánként járt át bennünket. A másik az, hogy itt számíthatunk egymásra. Számon tartanak bennünket. Itt mindenki fontos, én fontos vagyok, hogy legyek a hittanórán, fontos esetleg a miniszterállásom, szóval a jelenlétünk az nagyon fontos volt. Ott is azonnal a bátyám az énekkarnak a tagja lett, édesapám is, meg az egyik nővérem is, szóval, hogy ez egy nagyon élő közösség volt. A másik, amit szeretnék mondani, az, hogy nyilván nagy kihívás volt itt a gyarmati múlt után ennek az egyháznak a létezés, hogy ez hozzá tud jelen lenni, és azt nagyon megértették, hogy csak akkor tud ez itt élni, ha radikálisan, hitelesen az evangéliumot élik meg. Úgyhogy én egy olyan püspök atyát ismertem ott meg, a Scotto atyát, aki később meg is bérmált Annabában, majd még később meg visszatérek, szóval, hogy olyan püspök atyát, aki mindenkinek a püspöke volt, a legegyszerűbb kis autóval közlekedett, az a Renault 4-es volt, minden stoppost mindig felvett, hihetetlen tisztelete volt a helyi muzulmán közösségben, mert igazán tisztán az evangéliumot élte meg.
Emlékszem erre a Renault 4-esre, ugyanolyan sebváltója van, mint a Trabantnak volt, egy ilyen kar, amit a kormány mellől húztál ki, és irányítgattad, klasszikus autója volt a francia autóiparnak. Tehát ez a millió, ez befogadott benneteket. Édesapádnak, a családnak ebből a hitvalló katolikus millióból, életmódból nem volt problémája? Tehát a szocialista Magyarországról kiküldött magyar mérnök tényleg szabad emberként létezhetett Algériában akkor?
Számukra a szabadság országa volt Algéria, tehát amennyire nyomasztó tudott lenni Magyarországon a kommunizmus, és mindaz, amit az jelentett, kint egyszer csak mi azok lehetünk, akik vagyunk, és azt rögtön kell mondanom, hogy az algériai emberek számára, amelyik ugye többségben muzulmán közösség, az, hogy az ember vallásos, az a világ legtermészetesebb dolga. Ugye egy legendás esetre emlékszem, hogy az egyik kooperáns magyar mérnök, aki érkezett, egy jó kommunista káder volt, nem volt vallásos. És amikor ott a vámosra beszélgetett valahogyan, és akkor rátért, hogy na akkor, ja igen, te akkor keresztény vagy, akkor milyen vallású vagy, te katolikus, református, evangélista? Mondom, nem, én ateista vagyok. És hát teljesen leesett az áll a vámosnak, és elkezdte győzködni, hogy nem, hát neked akkor kereszténynek kell lenni, vagy nem lehet, hogy valakinek nincsen vallása. A vallás nélküli ember azt nem tekintették százasnak. A kommunizmus ottan picit Algériában is próbáltottan valójában terjeszkedni, de őszintén mondom, hogy az, akinek nem volt vallása, azt úgy tekintettek rá, hogy ott valami defekt van. Úgyhogy a lényeg az, hogy nekünk a világ legtermészetesebb dolga volt az, hogy mi vallásosak vagyunk, templomba járunk, és így tiszteltek bennünket.
70-es években ott voltál gyermek Algériában, 4 éven át. Most 2026-ban visszatértél, lehet, hogy nem először tértél vissza, de az apropója a látogatásodnak az volt, hogy oda ment 14. Leó pápa. Először járt pápa Algériában. Hogyan sikerült becsatlakoznod abba a forgatagba, amely a pápa látogatást kísérte?
Folyamatosan megmaradt a kapcsolatunk az algériakkal. Tehát egyrészt vannak régió barátaink, édesapám a 80-as években visszatért egy 3 éves kooperációra, én mondtam új misét 87-ben Konstantinban, aztán 90-es években nem lehetett utazni, az egy szomorú időszakot előre életében, de 2012-ben visszamentem, ott ünnepeltem a 50. születésnapomat, 19-ben kint voltam egy osztállyal, egy ballagó osztályt kivittem, és egy fantasztikus utunk volt. A helyi egyház fogadott bennünket a különböző helyszíneken, úgyhogy ez a kapcsolat egy abszolút élő az algéri érsekkel is, meg a konstantini püspökkel, aki akkor a plébános volt, úgyhogy így azonnal adódott, hogy amit megtudtam az, hogy a Szent Atya megy Algériába, hogy a algér bíboros érsekétől kaptam a pecsét és meghívó levelet.
Második János Pál Marokkóban járt, számtalan helyen járt a világban, Afrikában. Miért történhetett meg, hogy Algériába mosította először pápa, legalábbis az elmúlt 2000 évben, vagy 1500 évben?
Egészen pontos választ nem tudok adni, részleteket igen. Algérnak a nagyon fiatal, friss bíboros érseke, Ferenc pápa utolsó konzisztoriumán kreált a bíborossá, Jean-Paul Vescót, ő azonnal meghívta Leó pápát, hogy jöjjön Algériába. Tudni kell, hogy előtt ő már 2 alkalommal volt, járt Algériában, úgy, mint az ágostonosoknak az általános előjárója. Ugye Szent Ágoston az Algéria pont az a Konstantin környékén ott született Tagasztéban, és a püspöki helyszíne, a városa, a Hippo, az a mai Annaba város, ez a konstantini egyházmegye, tehát ez mind Algéria területén van, úgyhogy ez biztos, hogy az egyik ilyen meghatározó ok volt. De a másik, amit gondolok, az talán az, hogy Algéria egy kiváló lehetőséget adott arra, hogy a keresztény-iszlám párbeszéd terén ez egy mérföldkő legyen. Én ezzel a várakozással mentem, hogy itt olyan beszédek fognak elhangzani, amiket utána idézni fogunk évtizedek elteltével, és azt hiszem, hogy ez megtörtént. Tehát itt a Szent Atyának olyan fontos mondatai tudtak elhangzani, ami lehet, hogy ilyen evidenciával máshol nehezebb lett volna elmondani.
Emlékszem rá, második János Pál marokkói látogatása azért volt történelmi, mert először fordult elő, hogy egy mecsetben és muszlim fiatalokkal találkozik a római pápa, tényleg annak a folytatása ez a látogatás.
A mostani látogatásnak is az egyik számomra legdrámaibb fényképe az az algéri nagy mecsetben van. Most erről azt kell tudni, hogy ez egy hatalmas mecset. Tehát ez a világon azt mondják, hogy a második legnagyobb mecset, Szaúd-Arábiában van egy nagyobb, egy gyönyörűség, szóval erre méltán büszke Algéria, hogy az elmúlt évtizedekben ők ebbe investáltak, hogy egy fantasztikus központot építsenek fel, és lényeg az, hogy ebbe a mecsetbe ellátogatott, és van egy kép, amint a kvázi a szentélyben ott áll a Szent Atya, és mellette az algéri főmufti, mindketten hófehérben, egy gyönyörűséges kép, ami önmagában mindent elmond, hogy együtt ott állunk az örökkévaló előtt, megvalljuk, hogy egy a mi Istenünk, ugyanannak az Istennek vagyunk a gyermekei, és testvérek vagyunk ebben a hitben, szóval ez mindent elmond ez a kép, ahogy a nők ott egymás mellett ilyen hihetetlen méltósággal, elfogadással, tisztelettel egymás iránt ott állnak.
A hatalmas muszlim többségben a kicsiny katolikus egyház él. Milyen körülmények között él? Mit tapasztaltál? Visszatekintve arra, hogy mi volt a 70-es években ahhoz is, illetve hát volt az, említetted, hogy az a 90-es évek, van az a számomra csak filmélmény, az a rettenetes dolog, amikor a trapista szerzeteseket lemészárolják. Tehát volt egy nagyon sötét kor az algériai közelmúltban. Ez a múlt?
Igen, erről néhány szót muszáj váltani, hogy érthető legyen. Nagyon nagy kérdés volt az, hogy azon túl, hogy a megmaradó egyházi struktúra, tehát van Algérban egy érsekség, annak vannak püspökségei, Konstantin, meg Orán, és van a Szaharának egy püspöksége, tehát ez a négy egyház megy alkotja az algérai egyházat, meg van néhány szerzetes, néhány papbácsi, tehát hogy ezen túl menő, kik a hívő közösség? Mert hogy mondtam, nagyon kevés az algírai katolikus. De elképesztően fontos üzenete ennek az a jelenlétnek a megmaradása, tehát arra gondolok, hogy Fekete-Afrikából nagyon nagy számban jönnek egyetemisták tanulni Algériába. És ezeknek a fekete-afrikaiaknak, akik között vannak sokan katolikusok, az egy létbevágóan fontos kérdés, hogy a hitüket itt éveken át tudják-e gyakorolni, vagy nem tudják, és ők, ahogyan mi otthon találtunk a 70-es években az egyházban, és közösségre lelkünk, hogy befogadott bennünket, ők ugyanezt élik meg. Tehát most, ma jelenleg az algéri egyház, ez egy nagyon színes képet ad, amelyben nagyon sok fekete van, nagyon sok fekete egyetemista, és mellette mondjuk Algérban ott vannak a diplomácia testületnek a tagjai, akik számára ez fontos, vagy ott dolgozó külföldiek ott vannak, tehát egy ilyen nagyon színes nemzetközi egyház. Visszatérve arra, hogy a 90-es évek az mi is volt, a 90-es években Algérával rászakadt egy tőlük teljesen idegen iszlám fundamentalizmus, amelyik rendkívül erőszakossággal lépett fel. Most ennek az okait nem boncolgatnám, mert az előadás kereteit túlmutatna, de a lényeg az, hogy egy rendkívül véres, végülis polgárháború tört ki, amelynek során ezek az iszlám fundamentalisták próbálták a hatalmat megragadni, legdurvább módszerekkel próbálták ezt megtenni, senkit nem kíméltek, kiadták a jelszót, hogy innen minden keresztény távozzon, itten csak a muszlimok maradhatnak, és azoknak pedig kötelező követni innentől kezdve a sáriát, minden lánynak a kendőt kell viselni, aki nem annak elvágják a torkát, és ez így ment, több mint 100 000 halottja van ennek a 90-es éveknek, és ezeknek a túlnyomó többsége nyilván azok a helyi muszlimok. Vértanút viszont adott az egyház, és ez egy fantasztikus jel volt, ahogyan az egyház megmaradt és ott maradt. Ebből van egy nagyon drámai pillanat, amit itt szeretnék felidézni, már szóba jött. Tudnék, amikor az első vértanúk megszülettek ebben az egyházban, akkor Rómában rendelték az egyházak vezetőit, előjáróit, hogy akkor ti miért vagytok még ottan, és mit csináltak ottan, és miért nem jöttök el, hogyha ez ilyen veszélyes. És amikor ez a nagyon kemény kérdés megkapták, hogy akkor mondjátok, hogy mi a ti hitvallásotok, akkor a Cleveri atya, Orránnak a fiatal püspöke, aki a szószóló lett, a következőket mondta. Az egyház nem egy multinacionális cég, amelyik, hogyha a piac nem jól működik, becsukja a boltot és elköltözik. Az egyház ott van az útkereszteződéseknél, ahol az emberi lét sűrűsödik, és amikor a barátunk bajban van, nem hagyjuk ott. Mi ott élünk Algériában, igaz, hogy kevesen vagyunk, de mi történik, hogyha mi is elmegyünk? Mert az igaz ugyan, hogy van, aki nem szívesen lát minket az iszlám fundamentalisták, de ott vannak azok, akik zokogtak, amikor eltemettük a testvéreket Gargajában, ott vannak azok, akik zokogtak, mikor mi onnan elköltöztünk, ott vannak a sánták, a pénák, a puposok. Ha mi is elmegyünk, akkor az evangélium hol marad?
Az evangélium és az egyház, algériai egyház szociális karitatív tevékenysége hol marad, ugye?
Az is hol marad, és erre az ott lévők fölálltak, meghajoltak, megtapsolták, és visszamentek, és tényleg utána a püspök atya is vértanú halált halt, tehát, és ezeket őket boldogra avatták. Na most ez is egy fantasztikus mérföldkő, hogy ez a szenti avatása ezeknek a vértanúknak Algériában tudott megtörténni. Tehát az algériai államhatóság, amely nagyon erősen uralja az országot, az engedélyezte, hogy a pápa követe, bíborosa, az szenti avas, boldogra avassa Oránban ezt a 19 vértanú.
Fantasztikus.
Ez volt 2018-ban történt.
Tehát ez még Ferenc napa idején volt akkor.
Igen, pontosan azokban az években volt, és hogy folytosan, tehát hogy az az őskeresztény mondat, hogy a keresztények vére hullása, az magvetés, az szemük láttára megvalósult. Tudnilik, azáltal, hogy ők ottan kiálltak, egyszer csak egészen más lett a pozíciója, a helye, tekintélyének a kis egyháznak, ahol a tibréni szerzetesek éltek.
Tehát a trappisták. A trappista szerzetesek.
Pontosan. Oda most minden hétvégén mennek, százával zarándokolnak muszlimok. És kérdezkedek, hogy most akkor mi ez itt meg? Kik éltek itt meg? Hogy van el? Hogy mi az a kereszténység? Úgyhogy a vértanúság az mindig meghozza a gyümölcsét.
Kedves Titus atya, sokan látták ezt a filmet, emberek. Istenek és emberek. Volt kísérlet rá, hogy újra trappista szerzetesek telepedjenek ott, meg nem tudom, hogy ez megvalósult-e. Ott most van keresztény jelenlét.
A Kolostorba trappisták nem tudtak visszamenni. A Sömennyöv közösség él ott, és nagyon szépen gondozza a helyet. Van egy papjuk, van rendszeresen szentmise nyilván, és fogadják a látogatókat, amit mondtam, azok pedig sokan vannak, tehát el lehet menni Tibrinbe, akár lelki gyakorlatra, visszavonulni, csendben lenni. Én az osztálya 19-ben ott voltam, akiket Pannonhalmáról elzarándokoltam, és döbbenetes élmény volt számunkra, hogy ott laktunk a szerzeteseknek a celláiban.
Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hardi Titus bencés szerzetessel beszélgettünk, algériai élményeit osztotta meg velünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza katolikus általános iskola 8. osztályos diákjaival beszélget az első keresztények életéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Jézus, te azért jöttél, hogy nekünk add az élet teljességét, és szóltál, azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ma én ezt a meghívást komolyan veszem. Meg akarom érteni, hogy az életem még egyszer már soha nem ismétlődhet meg. Amit ma megéltem, azt megnyertem örökre, amit nem, azt elvesztettem örökre. Add meg számomra a felelősség érzetét, hogy odaadjak mindent ma, amit tudok, szeressek mindent ma, amit szeretni tudok, követve lépteidet és utadat az igazság útját. Így rátalálok a szeretni, adni és lenni mélységes örömeire, így igaz önmagammá válva mindennél leszek te benned. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanóránkon, amikor is az első keresztényekről fogunk beszélgetni. Mielőtt a beszélgetésünket elkezdenénk, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen tulajdonságú embert jelképezhet véleményetek szerint a sas?
Bátor.
Egy erős ember.
Így van. Maga az a madár, a sasmadár is annak a jelképe, annak a kitartásnak és annak az erőnek, amely tényleg így egy emberre is erős jellemtulajdonsággá válik, hogy milyen büszkén és bátorsággal viseli a feladatát. Valamikor mi is feladatot kaptunk, mégpedig emlékszem arra a napra, arra a szeptember 1-ére, Bálint, amikor először beléptél ebbe az iskolába. Talán ismerős volt, hiszen nővéred is ebbe az iskolába járt, de nyilvánvaló, hogy azóta sok év eltelt, és hát akkor még nem tudtad, hogy mi vár rád. Hogy kik lesznek az osztálytársaid, lesznek-e új barátaid, bár ismerted a tanárokat, a nagy részét, de mégsem tudtad, hogy kik lesznek azok, akik tanítanak, és hogy azóta milyen más és más feladatok várnak még itt rád is, és rád is, Matyi, ebben az iskolában, hiszen neked is két testvéred is járt már ide, de biztos mind a ketten izgultatok, mikor először beléptetek ennek az iskolának a kapuján. Így volt ez?
Így volt.
És te mit vártál a legjobban, és miért izgultál a legjobban?
A legjobban azért izgultam, hogy nehéz lesz-e, ki fog tanítani.
És a barátokon nem izgultál, vagy tudtad, hogy kik lesznek az osztálytársaid?
Nem tudtam, hogy kik lesznek az osztálytársaim, ezért is izgultam.
Bálint, hogy foglalnád össze az elmúlt 8 évet? Miben változtál? Mi az, amit már akkor is reméltél és megkaptál? Hogy érzed magad az itt eltöltött 8 év után?
Rengeteget változtam, szinte mindenben megváltoztam. Sokat nőttem is, iskolába is tanultam dolgokat.
Ilyen kérdések vannak bennünk, hogy ugye milyen lesz az iskola után, az általános iskola után, a gimnázium, a szakközépiskola. Mindegy nagy kérdés, hogy mi vár ránk a megkezdett út végén, és találgatjuk, hogy mi jön majd, milyen lesz az élet ezután. Így voltak ezzel az apostolok is, hisz amikor megkapták a missziós küldetést Jézustól, akkor megszülettek az első közösségek, és a keresztények is izgalmas kalandra vállalkoztak. Mi volt számukra, ami nagyon furcsa volt, más volt, milyen izgalmak vártak rájuk?
Még nem tudták, hogy milyen lesz az életük az egyház tagjaként. Sok öröm érte őket, igaz barátokra, jó testvérekre találtak. Olyan csapatnak lettek tagjai, amelyben az emberek törődtek egymással, segítették egymást.
Igen ám, de először csak itt-ott, utána pedig váratlanul rátörtek a keresztényekre a régi vallásnak a hívei. Milyen támadásokat ismerünk?
Egy ilyen támadás során vesztette életét István diakónust, majd az idősebb Jakab apostol. Ő volt a jeruzsálemi közösség vezetője. A római birodalom néhány évig látszólag nem foglalkozott az új közösséggel. Ez azonban hamarosan megváltozott. Krisztus után 64-ben, július 18-án tűzütött ki Rómában, a világ legnépesebb városában. 6 napon át pusztítottak a lángok. Sok ember meghalt, sokan elvesztették mindenüket a tűzvészben. Az a hír járta, hogy Néró az őrült császár okozta. Tébolyában arra vágyott, hogy lássa, hogyan ég porig egy hatalmas város. Közben énekelt, hőskölteményt akart írni a csapásról. Azt képzelte, hogy nagy költő és a verség kedvéért semmilyen áldozat nem volt túl nagy számára. Amikor a nép ellene fordult, bűnbakot keresett. A keresztényekre fogta a katasztrófát, és a pánikba esett nép elhitte. Vérengzés vette kezdetét, Péter és Pál apostol is ekkor szenvedett vértanú halált.
Említetted István diakónust és Jakab apostolt, akik az első keresztény vértanúk közül meg tudunk említeni. István diakónust sok ezren követték a történelem folyamán, és nem tudom, hogy ismeritek-e a történetét, hogy őt addig kövezték, amíg ki nem lehelte a lelkét, és pusztán azért, mert nem volt hajlandó megtagadni azt, hogy Krisztus valóban az Isten egyszülött fia, és hogy utána Krisztushoz hasonló módon megbocsátott az ő kínzóinak, és a halála előtt imádkozott is értük, és mikor térdre esett, akkor így kiáltott fel hangosan: Uram, ne rót fel nekik bűnül, és ezekkel a szavakkal szenderült el. És ez az apostolok cselekedeteiben olvasható. Lukács evangélista leírja számunkra, hogy erőt meríthessünk István diakónusnak a hitéből is, és Fülöp apostolnak a vértanú halálából is. Hiszen az evangélium, ahogy mondtad Bálint, nagyon gyorsan terjedt, mert ahová a keresztények eljutottak, ott mindenütt beszéltek Jézusról. Nem tudták a hitük kincsét magukba tartani, mert úgy érezték, hogy ezt a kincset másokkal is meg kell osztani, és ha valaki csak egy kicsit is felfogja, hogy milyen óriási ajándék a Krisztusban vetett hite és a vele való kapcsolata, akkor az természetes lesz a számára, hogy ezt az ajándékot tovább akarja adni mindenkinek, akit szeret. És ebben a történetbe az is beleillik, hogy a Néróféle keresztény üldözéskör, ugye a két főapostol, Péter apostol és Pál apostol is a hitükért az életüket adják. Péter apostolnak a haláláról részletesen tudjuk, hogy mi történt vele. Elmondod-e ezt nekünk, Bálint, hogy mi történt Péter apostollal? Hogyan halt meg, hol halt meg, és hol találjuk ma az ő maradványait?
A Vatikánus dombon fejjel lefelé keresztre feszítették, és most a Szent Péter bazilika áll a helyén.
Pál apostolról mit tudunk?
Lefejezték.
Így van. És vajon abban is példát mutatnak ezek az apostolok meg az ő vértanú haláluk a mi számunkra, hogy vajon mi merjük-e továbbadni a hitünket másoknak, merjük-e felvállalni Krisztust az emberek előtt, és tudjátok, hogy ennek a felvállalásnak az az egyik ilyen tanúsága, amikor a körmenetben mi bátran és büszkén énekelünk az oltári szentséget hordozva a templom körül, vagy akár egy városnak, egy falunak az utcáin, és nem szégyeljük azt, hogy mi Krisztushoz tartozunk. Én szeretnélek benneteket arra kérni, hogy imádkozzatok a keresztényekért, imádkozzatok azért, hogy merjük megvallani a hitünket, hogy merjük felvállalni, hogy Krisztushoz tartozunk, és hogy minket is ismerjenek fel a viselkedésünkről, a jellemünkről, hogy ezek az emberek valóban példaértékű keresztény emberek legyenek, akik Krisztushoz tartozunk mindannyian, ugyanúgy, ahogy az ős keresztényeket is arról ismerték meg, hogy milyen szeretettel vannak egymás iránt. Hát adja Isten, hogy nekünk is sikerüljön ezt megvalósítani.
A világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell. A világnak kell ezt te is, mivel te Krisztushoz tartozol. A világnak Krisztus kell. A világnak Krisztus kell. A világnak kell ez te is, mivel te Krisztushoz tartozol. Emlékezz, emlékezz, te Krisztushoz tartozol.
Nézzük meg, hogy mi történt Néró uralmát követően, Bálint.
Az uralmát követő évek átmeneti békét hoztak, ám a későbbi császárok újabb és újabb keresztény üldözést indítottak. Domitianus császár idején már a Rómától távolabb eső területeket is elérte. Lesújtott Kis-Ázsiára, Efezus városára is. Itt élt János, Jézus szeretett tanítványa és barátja. Az idős apostolt elhurcolták, és kéméletlen rabszolgamunkára kényszerítették Patmosz szigetén, ahol bányákban kellett dolgoznia.
Amikor egy nehéz helyzetben jó hírt és reményteljes üzenetet kapunk, akkor azt szoktuk mondani, hogy fény gyulladt az éjszakában. Így élte meg ezt az idős János apostol is, ami vele történik, arról ő maga számol be a Jelenések könyvébe. Mi történt Patmosz szigetén János evangélistával, Matyi?
Én János, az üldöztetésben társatok, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten szava miatt és Jézus tanúság tétele miatt. Az Úr napján, a feltámadás napján vasárnap elragadtatásba estem. Hátam mögül, mint valami harsona, megszólalt egy hang, amit látsz, írd le egy könyvbe.
János apostol a Jelenések könyvében le is írja a látomásait, amelyben Patmosz szigetén volt része, sok mindent látott, jelképes alakokat, szimbolikus történéseket, és lejegyezte, és később el is küldte a közelben élő keresztény közösségekhez. Mindegyikükhöz volt egy-egy személyes szava. Buzdító, bátorító vagy figyelmeztető üzenetei segítséget nyújtottak a keresztényeknek, hogy kiállják a próbatételeket. De ezeket a jelképeket nagyon nehéz volt értelmezni, és ma sem vagyunk mindig biztosak abban, hogy melyik jelkép mit jelent. Sok kódfejtő próbálkozott már az értelmezéssel, és ami bizonyos, hogy továbbra is Jézus szavai tanítása képezik hitünknek az alapját. Nem trükkös megfejtésekre van szükségünk, hanem arra, hogy hűségesen kövessük a Mestert. Mi vár ránk? Bálint.
Az üldözések idején sok félelemmel kellett szembenézniük a keresztényeknek. Nem tudták, hogy mi vár rájuk. Letartóztatás, vagyonelkobzás, kínzás, kényszermunka, vagy esetleg halál? És ha így van, akkor mi következik utána? Milyen az élet, amely a halál után kezdődik? Meddig tartanak majd az üldözések? Milyen sors vár a világra, amelyben élünk? Komoly kérdések, talán benned is felmerültek már ehhez hasonló gondolatok. Téged mi érdekel igazán? Ha megismerhetnéd a jövőt, mire lennél kíváncsi?
A Jelenések könyve meg annyi jelkép segítségével leírja, hogy a történelmet harcok és nehézségek kísérik. Minden korban nagy kihívásokkal kell szembenézniük az embereknek. A keresztényeket sem szeretik mindig egyformán. Voltak üldözések, ma is vannak a világban, például Kínában, Észak-Koreában, a Közel-Keleten és Afrikában is lesznek majd. A harc Jézus és a gonosz erők között zajlik. Kié lesz a világ, ki győz végül? János választ ad a kérdésekre, hiszen a látomásában felvillan, hogy mit hoz a jövő. Mesélj erről nekünk.
Sok nehézség, sok látszólagos vereség vár a történelemben a keresztényekre. Végül azonban Jézus győz majd, és ez lesz a világ utolsó napja, ekkor azok, akik kitartottak Jézus mellett, felkiáltanak.
Én hallottam, mint hatalmas tömeg moraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja, megkezdte uralmát Urunk Istenünk a mindenható. Örüljünk, újongjuk és dicsőítsük, mert eljött a bárány menyegzőjének napja, mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult, írd boldogok, akik hivatalosak a bárány menyegzői lakomájára. Ez az az ígéret, ez az a látomás, amit János apostol leír nekünk a Jelenések könyvébe, hogy Isten fog majd megdicsőülni mindenben, és mi, akik hozzá tartozunk, mi is részesei leszünk ennek a Krisztusnak a második eljövetelének. Mit jelent ebben az üzenetben a bárány?
Jézust jelképezi. Így nevezte őt keresztelő János is. A bárány megnevezés arra utal, hogy Jézus a kereszten felállozta önmagát, ezzel mentett ki minket a gonoszság a bűn hatalmából.
Ki a vőlegény?
Ő a vőlegény, az egyház, a mennyasszony. Az a közösség, amelyet annyira szeretett a Mester, hogy a kereszten életét adta érte. A mennyegző, a nagy győzelem napja, Isten végleg leküzdi a rosszat. és a tanítványok közössége belép a boldog örök életbe, az üdvösségbe.
Így lesz ez a mi ígéretünk, hogy Isten lesz minden a mindenben, és ami rossz a világban, az múlik el, és ami meg tökéletes és jó, abban meg fog nyilvánulni az Istennek a dicsősége. Egy történetet szeretnék nektek elmondani. Amikor harmadikos voltam az általános iskolába, hazafelé mentünk egy templomba, kellett bemenni, oda jártak gyakran minisztrálni a fiúk. Nagyon vonzott engem a nyitott templom. Milyen jó volna bemenni. Eleinte azonban nem mentem be, mert mindig az osztálytársaimmal együtt mentünk haza, és féltem, hogy mit szólnak, talán kinevetnek. Aztán egyszer elhatároztam, hogy nem törődöm vele, mondhatnak akármit, én bemegyek. Szóltam a két osztálytársamnak, akikkel mindig együtt mentünk haza, hogy bemegyek a templomba. Legnagyobb meglepetésemre azt mondták, hogy ők is bejönnek. Ők addig nem jártak templomba, bementünk. Álltunk ott néhány percet a templom nagy titokzatos csendjében, aztán kijöttünk. Sokat a dolgokról nem is beszéltünk. Ettől kezdve néhányszor bementünk együtt a templomba, én elkezdtem kérdezgetni is őket, hogy szoktak-e templomba jönni. Egyik vasárnap aztán, amikor minisztráltam, azt láttam, hogy az egyik fiú ott áll a templom végében. Aztán néhány hét múlva a másik is eljött. Mindketten megtalálták a hitet, az egyikük 5 gyermekes családapa gyönyörű keresztény életet él. Elég volt hozzá egy kisgyermek apró tanúságtétele. Hát én csak biztatni tudlak benneteket, hogy a Szentlélek Isten tüze hassa át a ti szíveteket is, úgy, ahogy az első keresztények szívét is áthatotta, és legyen erőtök és bátorságotok Krisztust hirdetni a világban. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és hív a fény az örök élet.
Megbocsátottad mindenkinek minden bűnét, a keresztem fájdal. Át, betegségem rablás terhét, életembe új fény költözött.
Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat, az irgalom oltárán áldoztad fel magad. Áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Hordoztad a kereszt súlyát, bár és hív a fény az örök élet.
Golgotára hívsz, hogy megbocsássam mások bűnét, a keresztem fájdalom kint között. Véred járja át életemnek minden percét, lelkem hófehérbe öltözött.
Te lettél a bárány, ártatlan áldozat, az irgalom oltárán áldoztad fel magad. Áldalak azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és hív a fény az örök élet. Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat, az irgalom oltárán áldoztad fel magad. Áldalak azért,
azért, hogy úgy szeretsz, ahogy nem szeret más, meghaltál, hogy én veled éljek. Minden bűnömért hordoztad a kereszt súlyát, vár és sima fény az örök élet. Te lettél a bárány, az ártatlan áldozat az irgalom oltárán, áldoztad fel magad.
Elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vosvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Hol van a jel? Szétrebben elfut a kérdés. A csönd fal felel. De a mában, a holnap rejtve van, azért kereslek én, oly nyugtalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény, ó, remény, mindörökre él. Hol van a szó, merre a jó és a szépség, ha nem változó. Tudom, vársz rám, én kereslek boldogan, így követlek én. Tudom, nem vagyok hontalan. Hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, a szél, a szeretet és irgalom, mely mindörökre él. Remény, hosszú az út, de mondd, hol a cél. Ami történt, mint futószalag, elviszi a szél. A szeretet és irgalom, mely remény, ó, remény, mindörökre remény, ó, remény.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.